áldás békességet. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, mert övé lett az életnek világossága. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a ma esti bűnbánati Isten tiszteltünkön a 340-es éneket fogjuk énekelni. Keressük ki énekes könyvünkből a 340. dicséretet. A 340. dicséretnek az első három versét énekeljük most, így leülve maradva, és majd Isten tiszteltünk végén is ebből énekelünk. 340-es ének első három versét énekeljük. Így kezdődik, te drága Jézus, mi történt te véled?
Te drága Jézus, mi történt te véled? Hogy szentényen sújt az ordítéle, a törgyővétke elmíve követted. Mi volt a tette? Megostorodnak, tövésre csókolnak, arcodba vágnak, gúnyolódva szólnak, epítetettel kínálgatni mernek, keresztre vernek. Mondd ennyit énnak, mi az eredetje, jaj, vétkeimmel vettelek keresztre, amit tettemet Jézus én okoztam, fejedre hoztam.
A mi bűnbánati Isten tiszteletünknek és együttlétünknek a megáldása jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, helyünkön maradva imádkozzunk. Hiszük és valljuk, Urunk, amit értünk tettél, örökkévaló szeretetből tetted, de mégis kevés az emberi értelem felfogni, hogy mekkora ára volt a bűneink bocsánatának, mekkora árat fizettél ki érettünk, hogy élhessünk örökké. Ott a Golgotán, hogy olvassuk, mit tettek veled, a szenvedések dolgait leírva megtaláljuk, felolvassuk, de a szívünk is, a lelkünk is csak sejtheti, hogy mekkora volt az a teher, az ítéletnek, a haragnak az a súlya, amit neked ott érettünk kellett elhordoznod. Köszönjük, Urunk, hogy megtetted, mert a te szíved erre vitt téged. Örömödet leheted abban, hogy te fizess ki a váltságunkat, hogy jöjj és föláldozd magadat. Hát vágyva vágytál arra, hogy mi ott legyünk veled az örökké valóságban. Köszönjük, Urunk, hogy elmentél érettünk a legvégső pontig, a legmélyebb pontig, odáig, ahol mi voltunk, elveszettségünkig, a kárhozatig, hogy onnan emelj ki, onnan válts meg, onnan emelj magadhoz, és ölelj át a te szereteteddel. Urunk, szólíts meg igéddel, tedd igédet személyessé, élővé hatóvá. Add, hogy úgy hallgassuk, hogy nekünk mit akarsz mondani. Add meg azt is, Urunk, hogy a Szent Lelked juttassa eszünkbe a mi fonákságainkat, a mi bűneinket, mindazt, amit nekünk illendő lenne megbánni, megsiratni és elhagyni. Hogy rendezett élettel járjunk te veled. munkálkodj bennünk, szerető Istenünk. Amen. Kedves testvérek, tegnap elkezdtük a bűnbánati istentiszteleteket. Egyetlen egy igét olvasok mind a három estén, amit tegnap is olvastam, ma este is és holnap este is. Ez lesz Miká bálványozásának a történetét a Bírákkönyve 17-es fejezetéből. Most már valamennyi verset olvasom, a fejezet mind a 13 versét. Tegnap csak az első 6-ot olvastuk, most végig olvasom, hallgassuk figyelemmel. Akinél van Biblia, bátran nézze, tehát Bírákkönyve 17-es fejezet, valamennyi vers. Volt Efraim hegyvidékén egy Miká nevű ember. Ez azt mondta egyszer az anyjának. Az az 1100 ezüst, amit elvettek tőled, és ami miatt átkot mondtál a fülem hallatára is, az az ezüst nálam van, én vettem el. Az anyja ezt mondta, áldjon meg az Úr fiam. Amikor visszaadta anyjának az 1100 ezüstöt, ezt mondta az anyja, ezt az ezüstöt én arra szántam, hogy az Úrnak szentelem a fiamért, készítsenek belőle faragott és öntött bálványszobrot, most azért visszaadom neked. De a fiú újból visszaadta az ezüstöt anyjának, ekkor az anyja fogott 200 ezüstöt, odaadta az ötvösnek, az pedig faragott és öntött bálványszobrot készített belőle. Ez Miká házába került. Ennek a Mikának volt egy házi szentélye, készítetett éfódot és házi bálványt. Egyik fiát pedig felavatta, és az lett a papja. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Volt egy ifjú lévita Júda nemzetségéből, a júdeai Betlehemből, de jövevény volt ott. Elindult azért ez a férfi a júdeai Betlehem városából, hogy ott tartózkodjék, ahol majd alkalmas helyet talál. Így jutott el vándorlása közben Efraim hegyvidékére, a Miká házához. Miká megkérdezte tőle, honnan jössz? Az így felelt neki, lévita vagyok a júdeai Betlehemből, megyek, amíg alkalmas helyet nem találok, hogy ott tartózkodjam. Ekkor Miká azt mondta neki, maradj nálam, légy atyám és papom, én pedig adok neked évenként 10 ezüstöt, egy rend ruhát és élelmet. A lévita belement, úgy döntött a lévita, hogy ott marad annál az embernél, az pedig olyannak tekintett az ifjút, mint a saját fiát. Miká tisztébe avatta a lévitát, s így az ifjú a papjává lett, és Miká házában élt. Miká pedig ezt mondta, most már tudom, hogy jót fog velem tenni az Úr, mert egy lévita lett a papom. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, tegnap elkezdtük ezt a történetet, és mondtam nektek, hogy ez a történet nem a hitetleneknek szól. Nem azokat szólítja meg, akik Istenről még soha nem hallottak, ez inkább azokat, akik magukat Isten félőknek tartják. Azokat, akik többnyire a templomainkban, a gyülekezeteinkben járnak, azokat, akik nem tartják magukat pogánynak, az Isten félőket szólítja meg, mert ez a történet az Isten félők bűnbarlangjáról szól. Mennyi rendezetlen dolog, mennyi bálványimádás, mennyi Isten szemében nem kedves dolog tud lenni még azok életében is, akik látszólag nagyon-nagyon kegyesek. Tegnapi estén azt a két dolgot néztük meg, hogy mi volt Miká és édesanyja életében a látszat, és mi volt a valóság. Láttuk azt, hogy a látszat az, hogy minden rendben van. Hát ezek milyen vallásos, kegyes emberek, beszélnek az Úrról, elhangzik még áldás is benne, de aztán láttuk, hogy mi a valóság, saját családon belül lopják meg egymást, nem volt igazából lelki nevelés, nincs igazi Isten tisztelet, helyette van bálványimádás, helyette vannak semmit mondó áldások, van átkozódás, szitkozódás, sok-sok olyan dolog, aminek Isten szíve nem tud örülni. Ahogy tegnap is elmondtam, hadd mondjam el ma is egy picit a saját szavaimmal ezt a történetet, hogy egészen előttünk legyen, hogy mi is történt ott. Ugye kiderül a történetből, hogy Efraim hegyvidékén van egy fiú, aki az édesanyjával él, ez egy felnőtt férfi, ez a Miká, és egy elég komoly vagyont, kicsit átszámolgattuk, hogy ez egy olyan 16 évi fizetés, 2 millió forinttal számolunk egy évi fizetést, akkor körülbelül ugye 32 millió forintnak megfelelő hatalmas összeg ez az 1100 ezüst, és saját édesanyjától lopja el Miká ezt a rettenetes vagyont. Az édesanyja nem tudja, ki a tolvaj, de megátkozza látatlanba. Kimond egy nagy átkot, és egyszer csak előrukkol Miká a következővel, hogy tegnap mondtam nektek, hogy mind a valami apróságot mondanál a családtagodnak, hogy jaj, hát a kenyeret, amit meghoztam a boltból, oda tettem a kredencre, hát valahogy így adja elő, hogy ja, tudod, az az 1100 ezüst, tehát amiatt átkot is mondtál, amit elvittek tőled, hát megvan ám, hát azt én vettem el. Nincs kimondva, hogy én vagyok a tolvaj. Én loptalak meg, anyám! Ezt nem mondja ki Miká, hanem ilyen kicsit burkoltan, kicsit csúsztatva, kicsit elvéve a dolog élét, így előrukkol vele. Az édesanyja nem azon rökönyödik meg, hogy a saját fia tolvaj, hanem annak körül, hogy megvan a pénz. Az Úr áldjon meg, fiam! Kiderül belőle, hogy nem foglalkozik a fia lelki állapotával, lényeg, hogy a pénz meglegyen. Az Úr áldjon meg, fiam! És akkor most jönnek ugye a semmit mondó ígéretek, azt mondja, hogy hát ő elhatározta, hogy ezt a nagy összeget Istennek szenteli, úgyhogy odaadja Mikának. Miká visszatuszkolja a pénzt ugye az anyjára, hogy nem, nekem nem kell. És fognak belőle 200 ezüstöt, és abból készül ugye az öntött bálványszobor. Ez kerül Miká házába. Házi szentély épül. Éfód, ugye ez a papiruha, ezt el kellett készíteni, mert hát a kellékek, a vallásos külsőségekre nagyon ad ez a kegyeskedő család. Éfód, házi bálvány, házi szentély. És ugye most tovább olvastuk a történetet, egy barangoló lévita is oda keveredik, aki nem tölti be a szerepét, helyet keres, noha Isten már kirendelte a lévitáknak a helyét, a szerepét, az életcélját. És ez a lévita az első ajánlatot elfogadja, felfogadja Mikást a lévitát papjának, megállapodnak a fizetségről, felszenteli Miká, ez is olyan döbbenetes, hogy ez van ott, felszenteli Miká papnak a lévitát, és elkezd újongani, a fejezet ezzel zárul, hogy most már tudom, hogy Isten nagyon-nagyon jókat fog velem tenni. Hát egy lévita a papom. De mindent megcsináltam, beállítottam a magam Isten tiszteletét úgy, hogy én kigondoltam, most már biztos, hogy minden jól lesz az én életemben. Eddig a történet, és ma is két dolgot fogunk körbejárni, és egy kifejezés, ami nagyon-nagyon megfogott engem, és behoztam a Károli Bibliát is, a Kolossé 2.23-as igéjét, a Károliból is hadd olvassam el nektek. A Kolossé 2-nek a végén ugye a hamis istentiszteletről van szó, olyan istentiszteletről, ahol emberi parancsokat hajtanak csak végre az Istennek a követése helyett, ételtörvényeket, ezt ne csináld, azt ne csináld, ezt ne érintsd, azt ne érintsd, és erről beszél ott Pál, és van egy remek mondatot. Figyeljetek arra a jelzőre, hogy maga választotta. Kolossé 2.23 a Károli fordítás szerint. Amelyek, ugye korábban leírtak, ezek a szabályoknak való megfelelések, amelyek bölcsességnek látszatát keltik ugyan a maga választotta Isten tiszteletben és alázatoskodásban, és a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülni való. Maga választotta Isten tisztelet, maga választotta alázatoskodás, és maga választotta testnek a gyötrése. Ugyanezt az igét az új fordítású Biblia magunk csinálta kegyességnek fordítja. Ugyanez az ige így hangzik az új fordítás szerint. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti, ugyan a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke nincs és haszna nincs, mert öntelt felfúvalkodottsághoz vezet. Magunk csinálta Isten tisztelet. Ahol magunk csinálta Isten tisztelet van, és maga választotta Isten tisztelet, maga választotta kegyesség, ott magunk választotta utak vannak. Ez a két dolog, amit körbe fogunk ma járni. A történet szereplőinél megnézzük először a maguk választotta utakat, majd a második pontban, az is egy csokorra való gondolat lesz, a maga választotta Isten tiszteletről is szeretnék szólni. Nézzük először Miká édesanyját. A Bírák könyvében többször előfordul az az ige, ami itt a 17-es fejezetben és a 6. versben előfordul. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Sokat mondó ige ez. Isten az embert úgy ajándékozza meg önmagával, hogy ő királyként jön be a mi életünkbe. Virágvasárnapnak ez az üzenete. Ő királyi bevonulással jelezte, hogy ő neki más királysága van, de királyi uralommal lép fel Jézus, és szeretné önmagát nekünk adni, de királyként. Nagyon fontos dolog van itt, testvérek. Jézusról beszélhetünk, vele beszélgethetünk, ott lehet az életünkben, de nem mindegy milyen minőségben. Jézus nem csak egy barát akar lenni. Van, aki úgy bánik, hallottam már Magnó kazettán olyan szektáknak Isten tiszteleteibe belehallgatva, hogy Jézussal úgy beszélnek, meg úgy imádkoznak, mint hogyha Jézus egy, bocsánat a kifejezésére, egy haver lenne. Jézus nem egy haver, hanem ő a királyok királya. Az ilyen hozzáállásnak még a beszédében a tisztelet sincsen meg az Úr felé. Ha nincsen király az életünkben, akkor fogjuk azt csinálni, amit mi akarunk. De ha Jézust királlyá koronázzátok, hogyha Jézusnak engedtek uralkodni a ti életetekben, engeditek, hogy az ő szava betöltse életetek területeit, akkor ő valóban király lesz, ti pedig megáldott, boldog gyermekei ebben a királyságban. Ha nincs király, akkor mindig azt csinálja az ember, amit saját maga akar. Miká édesanyjánál ezt látjuk. Beszélő az Úrról, ez egy nagyon kegyesnek látszó család, Miká családja. Az Úr így áldjon meg, az Úr úgy áldjon meg, így fog velem jót tenni az Úr, úgy jót tenni. De az Úr az ő életükben nem király. Mert nem adtak neki királyságot. Az áldása kellene, az uralkodása nem. Nézzetek meg Miká édesanyjának a nevelését, ez az ő maga választotta útja. Úgy neveli a fiát, hogy nem olyan fontos a lelki dolog. Ott van azért ő, hogy beszél neki az ősatyák hitéről, Izrael történelméről, a kivonulásról. Nyilvánvaló, hogy Miká tud ezekről, Mózesről, Józsuéről, tud az Úr törvényéről, a Szent Sátorról, Isten kijelentett akaratáról. Ezek ismertek Miká anyukája előtt is, ő előtte is, de ők a saját maguk választotta útján mennek. És egy picit itt hadáljak meg, testvérek, ma is vannak követői Miká édesanyjának. Néha bele szaladunk ilyenbe, de szerintem mind hallottatok már ilyen történetet, de mi, akik hitoktatunk, elég gyakran évente, 2-3 évente beleszaladunk olyan családba, hogy a beíratott gyermek előbb-utóbb elmarad hittanról, és ha utána megyünk, akkor megkapjuk a választ, hogy miért. Ja, tiszteltes úr, mert ilyen külön órára jár, olyan külön órára jár, ilyen edzésre, olyan edzésre, meg hát ez most nagyon fontos, mert versenyre is megy, meg hát meg kell neki tanulni, mert nyelvvizsgázik, meg oda készül majd, ilyen egyetem, olyan főiskola, középiskola, stb. Most nem engedhetjük meg, majd lehet, hogy pár év után majd a gyermek majd rá fog érni, akkor majd megy itt arra. És ezek a családok nagyon hasonlóan gondolkodnak, mint Miká édesanyja. Beszélnek ők az Úrról, de a sokadik hely Istené. A Biblia azonban azt tanítja, hogy Istennek, ha a második helyet adod, akkor már az utolsó helyet adtad neki. Istennek az első helyet illendő adni. Csak az első hely lehet az övé. Nem lesz rendben az életünk, hogyha Istennek nem a legelső helyet adjuk. Ha nem ő a király, hanem én vagyok a király, én mondom meg, mit csinálunk, mi legyen, hogyan legyen, gyerek merre menjen, milyen irányba haladjon az élete. Régen rossz. Gyakorlatilag Isten nélkül élünk, áldása, jó tetszése, kegyelme nélkül fogunk élni. Tegnap mondtam azt, hogy igazából az édesanyjának az volt a mértéke, az értékrendje, hogy ebben a világban a legfontosabb a pénz, az legyen, más nem számít, és ez át is szivárgott Mikának a szívébe. Így nő fel ez a gyermek, hall ő Istenről, ismeri ő az Úr parancsait, de a szívében ugyanaz van, mint az anyjának, a legfontosabb a pénz. Ez az, ami őt megragadta, mert így lett nevelve. Mikál édesanyjának ez a maga választotta útja, hogy erre a világra rendezkedik be, és a lelkiek a 20. helyen vannak az életében. Hiába tanítod gyermekedet az Isten igéjére, hogyha ez nem az első helyen teszed, a te életedben nem látja, hogy ez a legelső dolog, mit akar Isten én velem, és egyáltalán mit szeretne az Úr. Ha ez a sokadik helyen van ez a kérdés, akkor nem fog menni mélyre a gyermeked szívébe az Isten igéje. Mikál édesanyjának az utai nem az Úr körül forogtak, hanem ő és a családi élete a pénz körül forgott. Pál apostol azt mondja a pénz szerelmére, hogy ez bálványimádás. És a bálványimádóknak nincs örök életük, nem fognak bemenni a mennyek országába. Aztán látjuk, hogy a maga választotta útján ennek az édesanyjának nincs ott a fia nevelésében a fenyítés. Nem verésről beszélek, nem, hogy valaki félreértse a szavaimat. A bibliai fenyítés nem elsősorban azt jelenti, hogy elpáholjuk a gyermeket, hogyha ha nem jót csinál, hanem megadni eléje, hogy ez a jó, az a rossz. És hogyha a rosszat csinálja, akkor szólunk érte. Akkor szólunk érte. Fiam vagy leányom, nem az a jó út. Nem az a jó út. Vannak gyermekek, pláne amikor már nagyobbak és felnőttebbek, nem mindig hallgatnak a szülőkre, az az ő felelősségük már, a te felelősséget, hogy megmondd, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ha nem mondod meg, akkor Isten rajtad kéri számon. Ha megmondod, és ha mégis másúton halad, akkor Isten már ő rajta fogja számon kérni. Jó múltkor beszéltem arról, hogy mondjátok meg a felnőtt, nálatok lakó, vagy éppen középiskolás, főiskolás, egyetemista fiaitoknak, lányaitoknak, hogy a házasságig várni kell az együttélésre. Ez Isten akarata. Nagyon sok hívő családban, és ez nincsen rendben. És sokszor hívő szülőknél ott alszik már az udvarló, vagy éppen a fiúnak a udvarlott leányzója, és a hívő szülők egy kukkot nem mondanak arról, hogy gyermekem, Isten előtt ez paráznaság. Milyen a mi nevelésünk? Megadod-e Isten mértékét a gyermekednek? Vagy hallgatunk, mert a világban ezt csinálják, akkor dehogy merünk szólni. Nagyon sok hívő szülő soha nem szólt a gyermekének, amikor kellett volna. És nem adta Isten mértékét ő eléje. Isten, higgyétek el, számon fogja ezt kérni rajtatok. Aztán azt is látjuk, hogy nem tanítja a fiát bűnbánatra. Nem tanítja meg döntéseket hozni. De az utain ott van az átokszórás, ez egy szitkozódó asszony lehetett, én úgy látom a sorok között, amit olvasunk a Bibliában, hogy eltűnik a pénz, megátkozza látatlanba a tolvajt. Az ilyen típusú ember, aki a másikra egyből átkot szór, szitkot szór, az ilyen típusú ember, ez az a zsémbes, átkozódó, szitkozódó, nagyon kritikus, mindenkibe belekötök, mert én jobban tudom és látom, hogy kinek mit kéne csinálni. Ez a típusú lelkület van ebbe az anyukába. Az átokszórás megvan, meg a semmit mondó áldások is, ezzel nem visszük előre a gyermekeinket. A tolvaj fiát áldja meg, nincs ott a fenyítés, hogy fiam, belegondoltál, hogy tolvaj lettél, és az édesanyádtól loptál? Nem, ezt nem hallod. Megvan a pénz, áldott legyen a fiam. Áldjon meg az Úr. Ha megvan a pénz, akkor minden rendben van. Félelmetes egy édesanya. Nézzük Mikát. Mikának milyen a maga választotta útja. Miká, hadd mondjam így, az édesanya tanítványa. Amit az édesanyától lát, és ez fontos szülőknek különösen mondom, hogy többet tanulnak a gyermekeink abból, amit látnak tőlünk, mint abból, amit mondunk szavakkal, fontos a szavak elmondása is, de ha látnak téged például sírni egy rossz döntésed miatt, látnak téged bocsánatot kérni, hogy bocsánatot tudsz kérni a gyermekettől, ha valamit rosszul csináltál, és látják azt, hogy valami felett szomorkodsz, megbántad, nem úgy csinálnád, sajnálod, sokkal nagyobb hatása van ennek, mint hogyha hatalmas erkölcsi prédikációkat tartanál minden nap. Mikál jó kis tanítvány, látja az édesanyjának a kegyeskedő, álszent, vallásoskodó életét, és ő berendezkedik egy ugyanilyen életvitelre. Kegyeskedő élet, mi van az ő útján, a maga választotta útján, gyakorlatilag Istennel az ajkán, de a szívében a saját bűneivel él. Ő is beszél az Úrról, mint az anya. Teljesen odáig van a boldogságtól, hogy egy lévitát sikerült neki felfogadnia. Milyen jót fog tenni velem az Úr, mert egy lévita lett a papom. Nem garancia a lévita Isten áldására, pláne egy szerepét be nem töltött lévita, de erről majd mindjárt beszélek. Hiába a szavak, ha nincsen rendben mellette az élet és az nem hiteles. Miká maga választotta útja a bálványimádás folytatása. Ez volt az édesanyjának is az ötlete, készítsünk a pénzből egy kis bálványszobrot. Miká ugyanezen a vonalon éli tovább az életét, házi szentély, éfód, házi bálvány, házi istentisztelet a saját gondolkodás szerint. És úgy gondolja, hogy így minden rendben van az életében, mert látszatban minden jó. Isten azonban soha nem a külsőt nézi, hanem Isten mindig a szívet nézi. Isten soha nem a te életednek a máza érdekli. Hogy hogyan látnak a szomszédok, milyen aranyos, kedves, istenfélő emberek vagyunk. Nem ez érdekli Isten, mert belenéz a te szívedbe, a veséidbe, a szíved mozgató rugójáig elmegy, és megvizsgál téged, engem. Istent a szív érdekli, és ő mindent tud rólunk. Őt nem tudjuk becsapni a külsőséggel, a mázzal, hogy mást mutatunk, hogy kellékek vannak az életünkben, hogy állarcot hordozunk. Nem tudjuk őt becsapni. Meg se próbáld. Pontosan tudja, hogy ki vagy. Mindegyikünkről tudja. Nézzük a lévita maga választotta útját. Lévi törzse, a 12 törzsből a papi törzs. Isten az aranyborjús történetnél, ezt olvastuk nem olyan régen a vasárnapi istentiszteleten, aranyborjús történetnél így határozott, hogy ez a törzs lesz az én felszentett papi törzsem. Ők mutathatják be az áldozatot, ők a közbenjárók a templomi szolgálatnak az örökösei. Meg volt határozva, hogy Lévi törzsén belül melyik család viselte a főpapságot, ugye ez az Ároni család volt, melyik többi családfő éppen milyen szerepben, vagy lévita pap, ezek a többi templomi, szolgálati, áldozati munkáknak a beosztására voltak beállítva, és bizonyos lévita családok pedig a Szent Sátor, illetve később ugye a Jeruzsálemi templom egyéb funkcióit látták el. Szóval gondoljatok bele, hogy a Szent Sátornak akár csak a pusztai vándorlás során az összehajtogatása, fölállítása, annak a hordozása a pusztai vándorlás során rengeteg embert igényelt, és nem csak áldozatokat kellett bemutatni, hanem például vigyázni is szenes lapátokra, seprőkre, a takarókat összefogó kicsikek is aranyhorgocskákra. Rengeteg dolog volt ott, és Isten elvárta, hogy azok a családok, amelyekre valamit ő rábízott, azt a munkát, legyen az bármilyen kicsi, hűséggel, Isten iránti odaadással, örömmel végezzék. De van egy ilyen ige, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Hol kellett volna lenni ennek a lévitának? Hát egyből látjuk, hogy nem az Efraim hegyvidékén. Hát miért indul el ez Betlehemről? Miért nincsen ott a Szent Sátor mellett? Miért nem szolgálja az ő családja az Urat az Isten rendelése szerint? Miért kóvályog ez az országban valami más munka után? Mert nem töltötte be a szerepét. Van itt egy lévita, aki tudja, hogy Isten pont neki, az ő törzsének meghatározta a létének is a célját, értelmét. Erre ő keres egy teljesen másik létezés, értelmet, más munkát, más feladatot. Ő nem adta oda a szívét Istennek. Hát egy ilyen lévitával nem sokra megyünk, Mikár sem ment sokra, mégis felfogadta. Ugye Mikának nem volt ehhez lelki látása, hogy hát egy szerepét be nem töltött lévitát felfogadok. Ez olyan, mint hogyha megbíznék egy bankrablót, hogy akkor vigyázzon a pénztárcámra. Nem jó ötlet. Mindenki, aki nem az Isten szerinti elhívásában szorgoskodik, az nincs a helyén, az nincsen rendben. Téged mire hívott el Isten? Tudod-e létezésed célját, értelmét? Ha élsz, Istennek örömet telt abban, hogy téged megteremtsen, örömet telt abban, hogy elhelyezzen ebben a világban, és mi kálvinisták hiszünk a teremtési rendben, hogy nincsenek véletlenek, az, hogy te melyik családba, melyik korban, melyik nemzethez tartozol, nem véletlen. Isten kigondolta már a teremtés előtt, hogy létezzen egy olyan ember, mint te, úgy hívják, mint téged, hogy ebben az évszázadban, abban a családban, ahol a szület, ott legyél, és kigondolta neked, hogy te hogyan élj majd az ő dicsőségére. A magad helyén, a magad mesterségében, engedelmességben, hűségben, tisztaságban. Nem kell mindig hatalmas dolgokra gondolni. Isten a szívet nézi, az odaadást, az engedelmességet. Helyeden vagy-e? Helyeden vagy-e? Hát ez a lévita nem volt a helyén. Nem arra nézett, hogy Isten már rég meghatározta a léviták helyét, elhívását, az életük értelmét. Ő keresett egy másikat. És az első ajánlatot elfogadja, és egy ilyen kegyeskedő bálványimádónak a házában ő lesz a házipap. Ő lesz ott a házipap. A második pontunk, amit a Károli Biblia fordításában a Kolossé 2.23-ban olvastuk, ezt a kifejezést fogjuk körbejárni, hogy maga választotta Isten tisztelet. A maga választotta Isten tisztelet. Nagyon-nagyon súlyos kifejezés ez. Eleve, hogyha megízleljük az Isten tisztelet szó mellett ezt a jelzőt, akkor valahol még a hátunkon is égnek kellene állni az összes szőrnek, hogy hogyan, hát a Isten tisztelet, akkor miért maga választotta? Ha Isten tisztelet, akkor ott nem az számít, hogy mi hogyan gondoljuk, hogy mit tetszhet Istennek, ott Isten szava határoz meg mindent. Ha az Ószövetséget olvassátok, ugye tételes parancsolataival már nem érvényes az Ószövetség, a sok szertartásai többnyire szimbolikus üzenetűek, de Isten üzen sok mértéket abban az Ószövetségi rengeteg törvényben. Látni lehet, hogy Isten mindent meghatározott. Az Ószövetségi zsidó népnek az egész életele volt szabályozva Isten gondolatai szerint. Sajnos nem igyekeztek ezt betölteni úgy, hogy kellett volna. Isten még az ünnepeiket is meghatározta. Mikor, mit ünnepeljenek, hogyan emlékezzenek meg. Meghatározott mindent. A bűnbánatot, a kegyelem elfogadásának a módját, ugye a bárány engesztelő áldozatot, ami Jézus Krisztusra mutató előkép. Isten mindent meghatározott. Egy zsidó ember ezt tudta. Nem úgy kell Isten tisztelni, hogy hasamra ütök, és akkor valamit kitalálok, hogy Istennek biztos azt tetszik, hogy piros zokniba imádkozom. Nem. Nincsen ilyen magunk választotta ötletelgetés, ha az Úr tiszteletéről van szó, ott Isten szava határoz meg mindent. Ennek a fényében egy picit megízleljük ezt a Kolossé levélből levaló igét, hogy a maga választotta Isten tiszteletnek nincs semmi haszna. Mikál bálványozásának a történetét nem lehet sokkal jobb kifejezés, nincs erre, nem lehet máshogy körülírni, hogy ez az egész egy maga választotta Isten tisztelet. Amit Mikál ott művel, ez tipikusan a maga választotta Isten tisztelet. Nem néz, hogy mit akar Isten, hogy tetszik Istennek, hanem úgy valamit gondol egyet, és azt megvalósítja, és teljesen odáig van magától, hogy akkor már Isten meg fog áldani, mert van egy lévita, beszereztem egy lévitát, van házi szentély, házi bálvány, ilyen éfód, olyan kellék, akkor már minden rendben van. A maga választotta Isten tisztelet egy magunk csinálta kegyesség. Egy magunk csinálta kegyesség. Képzeljétek el, bármilyen szakmát hozhatnék példának, de hozzuk most az autószerelő szakmát. Egy igazi mesterember pontosan tudja, hogy milyen hibát, hogyan kell orvosolni, de képzeld el, hogyha egy ilyen maga választotta autószerelőhöz vinnéd el az autódat, aki mondjuk egészen máshogy gondolná el így saját hasára ütve, hogy mit, hogyan kell megcsinálni, és máshogy állna neki a dolgokhoz. Hát működne el te autód? Nem. Amikor az Úr tiszteletéről van szó, higgyétek el, hogy a magunk csinálta kegyesség, a magunk választotta Isten tisztelet sem működik. Sőt, igazából átkot szerez nekünk. Nincsen benne az Istennek az értékrendje, nincsen a maga választotta Isten tiszteletben az Isten ígéje, amely mindent meg kell, hogy határozzon, és nincsen benne az Isten dicsősége és áldása. Maga választotta Isten tisztelet. Milyen a mi Isten tiszteletünk? Hogyan gondolkozol, testvére? Picit magadnak felej, nem nekem tartoztok elszámolással, hanem az Úr Jézusnak. Hogyan gondolkoztok az Isten tiszteletről? Ugye Calvin nagyon bölcsen azt mondta, hogy az Isten tisztelet nem az a vasárnap 10:30-11 terülő időt jelenti, hanem az Isten tisztelet az egész életünk vitelét jelenti. Mert az Isten tiszteli, az nem csak a heti 168 órából egy órát tiszteli az Istent, hanem élete minden dolgával Istent tiszteli. Úgy, hogy akaratának enged. Úgy, hogy az Isten neve az ő szemei előtt, az ő szavaiban, cselekedeteiben megszentelődik. Ez az Isten tisztelete. Calvin nagyon bölcsen ezt így kapta az Úrtól, így adta tovább nekünk, így kell nekünk is ezt tovább adni és tanítani. Ahogy a maga választotta Isten tisztelethez, mindig maga választotta utak kapcsolódnak. Nagyon gyakran a szerepét be nem töltött ember szimbolizálja és jeleníti meg a maga választotta Isten tiszteletet. Férfi koron sokszor beszélünk erről, ez a fő témánk, amelyet veszünk a férfi köri sorozatban, hogy Isten mire hívta el a férfit. A Biblia nagyon magasra teszi a mércét, a lécet a férfinak magasabbra, mint a nőnek. A férfi Istent képviselje itt a földön, a családjában, a felesége előtt, a gyermekei előtt, a munkahelyén, a környezetében. A férfinek adja a vezetés felelősségét, feladatát, a teherhordás feladatát, a döntés hozatal terhének elhordozását. Csendesen kérdezem meg, ugye, nem sok ilyen férfit ismer egyikünk sem, aki ezekben a dolgokban toppomban vezeti a családját Istenfélelemmel, hiteles élettel, jó példával, hordozza a döntés felelősségét, terhét, aki az Istent képviseli, aki az Isten képe és dicsősége, ezt a kifejezést is mondja a Biblia férfiak. Mi férfiak sokszor elvérzünk ebben. Szerepét be nem töltött férfi. De beszéltünk még édesanyákról, a feleségekről. Tudni kell egy édesanyának, egy feleségnek, hogy mire van alkotva. Éva létezésének értelme a Ádám volt, a férje. Ő érte hivatott létre, hogy hozzáillő segítő társa legyen. Sok feleség és sok édesanyja elfeledkezik erről, hogy ő alkottatott segítőtársnak, a hozzáillő jelzőt pedig már el is felejthetjük sok esetben. Az engedelmesség, az alázatosság, a valóban a hozzá simuló szolgálat, hogy a Biblia magyarázza, sok asszonynál hiányzik. Maga választotta Isten tisztelet. Ha magunk választjuk meg a szerepünket, eltolva magunktól azt, amit az Isten szeretne nekünk adni, akkor a mi életünk sem nagyon különbözik Miká életétől, mert maga választotta Isten tiszteletet tartunk. Maga választotta utakban, magunk így gondoljuk, hogy mit, hogyan csinálunk, és nem azt nézzük, hogy Isten igéje mit mond nekünk, a mi szerepünkről, a mi helyünkről, a mi dolgainkról. És a gyermekek. A Biblia beszél a gyermekekről is. Mi is voltunk gyermekek. A magunk gyarlóságaival, a magunk engedetlenségeivel. A Biblia tanítja a gyermekeket is. Ugye a negyedik parancsolat azt mondja, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet Isten az Úrad neked. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. A gyermekeknek Isten akarata, ez a parancs, tiszteljék a szülőket. Sokszor nincsen rajtunk tisztelni való, mert ugyanolyan gyarlók vagyunk, mint bárki más. A konfirmandus KT-nak van egy kérdés felelete, nagyon tetszik, amikor beszél erről a KT, és előhozza a válaszban azokat a dolgokat, amiket sokszor a kritikus kamaszok egyből meglátják a szülők hibáit, nagyon jól. Nagyon jól tudják a gyermekek a mi hibáinkat, a mulasztásainkat. Nagyon ügyesen oda is tudják dörgölni az órunk alá, és igazuk is van. De mit mond a KT? Azt mondja a KT, hogy Isten azt akarja, hogy szüleinket, nevelőinket és a felsőbséget tiszteljük, szót fogadjunk, és a gyarlóságaikat pedig hordozzuk el szeretetben. A Biblia nem azt mondja, hogy a te édesanyád, édesapád, a szülőd, a nevelőd, a felsőbbség tökéletes. Dehogy tökéletes. Sehol nem vagyunk tökéletesek. Se szülőként, se apaként, se anyaként, se nagypapaként, nagymamaként, mindenki értse magára, amilyen szerepet él. Föl kell vállalnunk a gyermekeink előtt, hogy gyermekeink, ugyanan gyarló vagyok, mint a többi ember. De igyekszem. Ha valami rosszat csináltam, akkor bocsánatot kérek, ha kell a gyermekemtől. Mert Isten előtt így helyes. Egy gyermeknek azt kell megtanulni, hogyha lát egy felnőttet, egy nevelőt, egy szülőt egyszer hibázni, rossz döntést hozni, egyszer vétkezni. Nem azt jelenti, hogy akkor innentől el kell lásni. A gyarlóságaikkal szemben legyek megértő, ahogy mondja a K.T. Meg kell tanulni mégis őt tisztelni, hallgatni rá, amikor jót mond, tanulni még a szülők hibáiból is. Holnap majd erről lesz egyébként szó a hibákról. Vajon mi gyermekként tanultunk a szüleink hibáiból? Gondoljatok vissza, amikor a szüleiteket láttátok, láttuk a szüleinket, valamiben rosszul dönteni, utána keseregni. Tanultunk abból, vagy mi is elkövettük ugyanazokat a hibákat. Maga választotta kegyesség, és maga választotta út, ez jellemzi Miká egész családját, a környezetét, a családjába bevont Lévitát is. A mai istentisztelet is, meg ezek a bűnbánati alkalmak Isten félő, kegyes emberekhez szólnak. Nehogy kibújjunk ezek alól a gondolatok alól. Rólunk van szó, rólam, mert én is beletartozom, meg rólad. Nekünk küldi az Úr, hozzánk szól az Isten igéje. Egy valaki volt, aki betöltötte értünk és helyettünk a mennyei atya akaratát, a szerepét, Jézus Krisztus. Jött valaki, aki pontosan tudta, hogy mennyi mindenben nem jól fogsz dönteni, mennyi minden kijön a szádon, aminek nem kellett volna, és nem kellene sohasem. Mennyi mindenben fogsz gonosz lenni, tiszteletlen lenni, mennyi olyan utad lesz, amit magadnak választottál? Mennyi olyan gyarlóságod lesz, amiben ott lesz a te bálványimádásod, a magad választotta Isten tisztelt, hogy ki gondolod Istennek, hogyan tetszetnél, pedig nem úgy tetszel. És jött Jézus, hogy betöltse érted helyetted az atya akaratát. Jézus az egész földi ideje alatt kedves volt az atya szemében, mert mindig azt cselekedte, amit a mennyei atya akart. Érted volt engedelmes. Érted volt tökéletes. Érted volt bűntelen és igaz. Szerepét betöltött, aki egész életével a mennyei atyát tisztelte és követte. És Jézus igazsága tulajdonítatik hitáltal a benne hívő bűnösnek. És tudod, hogy mi a megoldás a mi gyarló életünkre? Nem leszel tökéletes itt a földön. Sohasem. A naponta 8 órát imádkozol, még 8 órát Bibliát olvasol. Térdeiden akkor sem leszel tökéletes, a halálod pillanatáig sem, de belekapaszkodhatsz abba, aki igaz volt az atya előtt. És így mondja a Biblia szó szerint, hogy igaznak tartja az Úr azt, aki Jézusban hisz. Jézus igazsága tulajdonítatik hitáltal a Jézusban hívő, gyarló bűnösnek. Mi nem úgy vagyunk igazak, hogy saját igazságunk van Isten előtt. Nincs és nem is lett saját igazságunk. Hanem Jézus igazságába öltöztet be a Szentlélek, ha Jézusban hiszel. Kapsz egy ruhát, egy lelki fehér ruhát, de ez a lelki fehér ruha, ez Jézusé valójában. Ezt ő szerezte meg. Az övé, és annak adja, aki alázatosan elmondja, hogy Uram, nekem kell, mert én nekem soha nincs igazságom. Elveszett vagyok, gyarló, mindent elrontottam, hadd öltözzem a te fehér ruhádba. Az beöltözhet. Itt kezdődik a hívő élet. Istennek elmondom, megvallom az én alkalmatlanságomat, és csodamód Isten onnantól számít alkalmasnak az ő országában való részvételre. De aki saját magát úgy gondolja, hogy én megigazítva a nyakkendőt, én jövök Uram, mert én érdemes vagyok, méltó vagyok, alkalmas vagyok, az alkalmatlannak bizonyul. Az nem mehet be. A maga választotta Isten tisztelet az soha nem működik. Az hoz igazán átkot. Egy bibliai történettel zárnám ma, és aztán holnap folytatnánk. Van egy döbbenetes történet a 3 Mózes 10-ben. Bibliaolvasó testvérek ismerik, hogy mi van ott. A pusztai vándorlás során Áronnak, az első főpapnak, 2 fiának meg kell halnia, mert idegen tűzzel áldoznak az Úrnak. Hadd olvassam fel, ez záró történetként, 3 Mózes 10-nek az elején van ez a történet. Nádáb és Abihú, így hívták a 2 fiút, Nádáb és Abihú, Áron fiai, fogták a maguk szenes szerpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, amilyet ő nem parancsolt nekik. Ekkor tűz csapott ki az Úr színe elől, és megemésztette őket, meghaltak az Úr színe előtt. Mózes ezt mondta Áronnak, erről a dologról beszélt az Úr, amikor azt mondta, a hozzám közelállókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész nép előtt, hogy dicsőséges vagyok. Áron némán hallgatott. Azután odahívta Mózes Misáért és Elcáfánt, Áron nagybátyjának, Uzzielnek a fiait, és ezt mondta nekik, járuljatok ide, és vigyétek el atyátok fiait a szentély elől a táboron kívülre. Oda is járultak, és elvitték azokat ruhástul a táboron kívülre, ahogyan Mózes intézkedett. Idegen Isten tisztelet. Erről van szó, ha magunk választotta kegyességet gyakorlunk. Nádáb és Abihú nem úgy mutatták be a füstölő áldozatot, ahogy Isten azt elrendelte. A tüzet nem vehették volna akárhonnan. Nem lehet ma sem Istennek akármilyen szívvel énekelni. Nem lehet Istennek akármilyen indulattal imádkozni. És nem lehet Istent bármilyen szívvel szolgálni. Mert nem minden kedves előtte. Az Ószövetségben meg volt határozva, hogy az a tűz, amellyel be lehet mutatni az illatáldozatot, az az oltárról vett parázs lehetett, annak a tűze lehetett. Nem veszek valamelyik sátorból, vagy van nekem is tüzem innen-onnan. Nádáb és Abihúnak ezért kellett meghalnia. Idegen tűzzel áldoztak az Istennek. És Mózes elmondta, hogy Isten beszélt velem erről, és ez az, amit mondott. A hozzám közelállókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és dicsőséges vagyok. Isten szeretné megmutatni rajtad is, hogy ő szent és dicsőséges, de kétféleképpen tudja Isten megmutatni. Ha engedelmes vagy áldásával, ha engedetlen vagy és magad választotta Isten tiszteletet tartasz, akkor az életed az ítéletben mutatja meg az Isten szentségét, tisztaságát, hogy ő szent. Ővel nem lehet játszani. Isten nem ezt akarja, nem ítéletet akar gyakorolni, ő áldást szeretne adni. Ezért küldi az igéjét. Ezért van megírva Miká bálványozásának a története a Bibliában, a Bírák könyvében, hogy tanuljunk belőle, okuljunk abból, hogy ne úgy, ne az ő útján, ne a magam választotta Isten tiszteleten, hanem csak úgy, hogy Isten mondja, hogy ő előtte kedves. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött, az az Jézusban. Az a mennyei atyának akarata, hogy kövesd azt, aki érted erre a világra jött, emberré lett, kifizette a te váltságodat, hogy tiéd lehessen a bűneid bocsánata, és örök életet adhasson neked. Istennek ez a szíve vágya, hogy téged fiává fogadhasson, megszentelhessen, bevezethessen majd a földi vándorút után az örökké valóságba. Erre vágyik Isten szíve, és remeg érted. Ma menj oda hozzá. Vald meg mindazt neki, amit a Szentlélek előhozott, és fogadd el azt a kegyelmet, amit Isten elkészített neked Jézusban. Mert a tied az. Ott Jézus rendezte a számládat. Neked ezt hittel kell ma elfogadnod, megköszönnöd. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, amikor először olvasunk egy-egy igét, Miká bálványozását, annyira kiderül a mi szívünknek a csalfasága, hogy elolvastuk még, tudunk rajta mosolyogni is, hogy mekkora hóhányó volt ez a Miká, és mekkora hóhányó volt az édesanyja. Hogy tudták egymás előtt adni ezt a kegyes viselkedést, alatt nyilvánvaló volt, hogy egymástól lopkodnak, nyilvánvaló volt, hogy bálványt imádnak, hogy a pénz határoz meg mindent, és hogy tudtak ajkukon a te neveddel élni, látszat kegyességben, látszat Isten tiszteletben, és első olvasás, hogy meghozzuk a mi szívünkben az elmarasztaló ítéletet Miká családja felett. De köszönjük, Urunk, hogy nem engedett, hogy itt megálljunk. Köszönjük, Urunk, hogy elénk adott, hogy itt nem Mikáról van szó. Nem az édesanyjáról van szó. Itt rólunk van szó. A mi hóhányóságunkról, a mi gonoszságainkról, a mi képmutatásainkról, a mi hazugságainkról, a mi titkainkról, a mi magunk választotta útjainkról, a mi magunk választotta Isten tiszteletünkről. Könyörülj meg rajtunk. Én arra kérlek, Úr Jézus, hogy aki ma hallotta ezt az igét, abban munkáld a bűnbánatot, a bűnvaló imádságot, a hozzád menekülést, és munkáld benne, hogy hittel meg tudja ragadni a neki elkészített kegyelmet. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy pontosan tudtad, hogy kik vagyunk, és így is jöttél, megváltottál, kifizetted az árunkat, a váltságunkat. Kezesünk voltál, és kezesünk vagy most is. És remegő szívvel várod, hogy a mi életünk a tied legyen. Fel sem tudjuk fogni, hogy mekkora a te türelmed felénk, mekkora ez a szeretet, amely jött, amely most is lobog, szeret minket, és ma este is vár, hogy imában oda menjünk, veled beszéljünk, elmondjuk neked titkainkat, a mélyben elrejtett dolgokat, a múlt rossz döntéseit, gyarlóságokat, bálványimádásokat. És köszönjük, hogy alig várod, hogy ezektől megtisztíts, és igazságot palástjával öltöztes minket. Megvalljuk neked, hogy nincsen saját igazságunk, és saját igazságunk soha nem is lesz. De vágyunk ezt megvallani, elismerni neked, és kérni Jézus Krisztust, aki helyettünk igaz volt, engedelmes volt, helyettünk mindent betöltött, a te törvényedet, mennyei atyánk, igazságodat, gondolataidat. Értünk, hogy majd nekünk beszámítassék az ő engedelmessége, ha ő benne hiszünk. Munkáld bennünk a Jézusba vetett, igazi hitet,
hogy beszámítassék, és élhessünk Jézus által örökké. Amen. A csendes percben vigyük oda imánkat az Úr mellé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, de aki megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Legyen velünk az Úr az esténkben is, maradjunk ő előtte, akiben Isten munkát, imádságot, bűnbánatot, vagy valamit, amelyből előhozott, ne halogassuk és ne rejtsük vissza a homokba, mint hogy Mózes ugye a megölt egyiptomit elrejtette a homokba. Még ma este vigyétek oda a csendes órában, a belső szobátokban Isten elé, beszéljétek meg vele, a kegyelem el van készítve számunkra. Jézus engesztelő áldozata minden vétekre elég, de nekünk meg kell vallani, meg kell bánni, el kell neki mondani. És hittel el kell fogadni arra a kegyelmet. Fogadjátok el hittel, mert Istennek van számotokra elkészített kegyelme, irgalma, és örömmel adja, hogy a tékozót örömmel fogadta vissza az édesapa a történetben, aki Isten szimbolizálja. Így vár bennünket az Úr, hogy menjünk oda, és beszéljük meg a rendeznivalót ő vele. Az Úr valóban tegye áldássá mindenkinek csendes óráját. Testvérek, a kivonulás előtt a záró énekünket énekeljük el a 340-es dicséretnek 4-es, 5-ös, 6-dik verseit, a 4-dik így kezdődik, s mi büntetés, mit a világ reád mért.
Mi büntetés, mi a világ reád mért, a jóhelyet, szenved a jóhelyet. Követek, az Úr fizet meg, meghal a jóké, hűség volt családat, azért kis Isten bántására lázat. Vétkes ember, sértetlen bilincsben, ott áll az Isten. Ó, mérhetetlen szeretet csodás hit, amely a kínok tudjára rávít, én vigasztalak.